Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük Isten tiszteletünket a 804. dicséretünk harmadik versének eléneklésével. Foglaljunk helyet, folytassuk Isten tiszteletünket egy másik énekkel, a 780-as dicséretünk második, harmadik, negyedik és ötödik verseit énekeljük el. Hallgassuk meg Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a soron következő szakaszt, az 5. fejezet első 11 versét.
Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa járulhatunk hitben, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel, fia halála által, akkor, miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most részesültünk a megbékélésben. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, a feltámadás vasárnapja első köszöntését, békesség nektek. Köszönjük, Urunk, hogy ott a Golgota keresztjén a te véred ontatott a mi békességünkért, mert Isten haragudott ránk, mert bűnösök vagyunk, Uram. És köszönjük neked, Urunk, hogy te mégis megbékéltetted Istent, megbékéltetted az atyát, hogy mi is békességre jussunk vele. Köszönjük, Urunk, hogy megbocsájtottad minden bűnünket, és ez ad reménységet a megpróbáltatás idején is, amikor ítélsz, tanítasz, hogy a világgal együtt elnevesszünk, amikor a próbatételek tüzében megtisztítod az életünket. Hadd kérjünk mi is a Zsoltár éneklése alkalmával is, hogy hadd tudjon a te jobbik részed bennünk kérni az arra, hogy tisztíts meg bennünket minden gonoszságtól, és add, hogy minden helyzetben, ami bennünket majd ér és ér, békességünk legyen te benned, mert tőled van minden dolog az életünkben. Hadd tudjunk hálát adni mindenért, mert mindent a javunkra fordítasz. Köszönjük neked, hogy ezt ígéred ma is, hogy békességet adsz nekünk. Hadd tanuljunk ebből a te szent ígédből, hadd taníthass bennünket arra, hogy te jó vagy, és igaz vagy, és benned mindenünk megvan. Így légy az ige hirdetőjével, velünk a hallgatókkal, hogy minél többen békességre juthassunk veled. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát Ézsaiás próféta könyvéből olvasom a 43. fejezet 25. verséből. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Amen. A 222. dicséretünk 8. versét énekeljük el. A régi énekes könyvben ez a 225-ös ének 5. verse. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakasz egyetlen verséből, annak is egy részletéből olvasom újra, a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetéből az első vers legelejét. Mivel tehát megigazultunk hitből? Amen. Foglaljunk helyet. Képzeljük el, hogy körülülünk egy ünnepi asztalt. Mindenki szépen felöltözött, ott gőzölög előttünk a finom étel, egyszer csak valaki megjelenik, kinyit egy pezsgőt, szépen pukkan, utána becsukja a pezsgőt, elteszi, és mindenki hazamegy. Furcsa jelenet lenne, nem? Amikor ennyire neki készülünk valaminek, amikor már pezsgőt is bontunk, akkor arra számítunk, hogy ennek lesz folytatása. Most biztos valakit felköszöntünk születésnapja alkalmából. Vagy megünneplünk egy eljegyzést, vagy megünnepeljük, hogy sikerült egy munka folyamatnak a végére érnünk. Vannak ilyen események. Elhangzik valami, történik valami, és várjuk a következő lépést, lépéseket. Ha ezek elmaradnak, akkor nagyon furcsán érezzük magunkat. Ha elolvassuk a Rómaiakhoz írt levél első 4 fejezetét, akkor oda jutunk el, Pál apostol oda jutott el, hogy kifejtette a hitáltali megigazulásnak a tanát. És ezzel az öröm hírrel, mint egy durranó pezsgővel állt oda a római gyülekezet tagjai elé, hogy ti, akik hisztek, igazak vagytok az Isten szemében. Igaz emberek, megigazult emberek. És amikor az ember ezt olvassa, akkor várja a folytatást, hogy rendben, mi is most, akik halljuk ezt a tanítást 2000 évvel később, rendben, megigazultak vagyunk hitáltal, de most akkor ennyi az egész? Vagy ebből következik valami? Hála legyen az Istennek, mindig van következménye a jó hírnek. A jó hírnek még több jó hír a következménye. És ezekről olvasunk ebben a szakaszban. A megigazulásnak ebben a szakaszban 4 következményét írja le Pál apostol. Ezeket most vegyük számba. Kicsit olyan ez, mintha tényleg egy születésnapra érkeztünk volna. Durrant a pezsgő, lássuk, hogy mik az ajándékok. Az első következmény, az első ajándék a békesség megtapasztalása. Amikor békességről beszélünk, akkor többféle nézőpontból is tehetjük mindezt. Pál apostol itt elsősorban az Istennel való békességről beszélt. Azt mondta, hogy aki megigazult hitáltal, az onnantól kezdve már békességben él az Istennel. Korábban ez nem így volt, korábban lázadók voltunk, ítélet alatt álltunk, de mostantól kezdve, ha az Istenre gondolunk, ha vele beszélgetünk, akkor úgy fordulhatunk hozzá, mint akivel szemben nincs már adósságunk, nem terhel bennünket semmi, békesség van köztünk. Így szól erről, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Óriási dolog ez, amikor nem kell félnünk attól, akitől minden okunk meg lenne félni, ráadásul akinek minden hatalma megvan arra, hogy minket megbüntessen, méghozzá alaposan. Sokan talán a háborúkat követően élik át ezt a felszabadultságot, hogy eddig bármikor lerohanhatott volna egy hadsereg, talán egy erősebb hadsereg is. És aztán megszületett a békekötés, mostantól nem kell félni semmitől. Óriási ajándék ez, az igaz embernek nem kell félnie Istentől. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy van, aki fél az Istentől? Tudom, hogy beszél a Biblia Isten félelemről, de ez egy irodalmi kifejezés, és nem gyakorlati félelmet jelent, hanem az a tiszteletnek és a szeretetnek egy kifejezése. De van-e úgy köztünk valaki, hogy tényleg fél az Istentől? Mondtam valamit, tettem valamit, jaj, mi lesz ennek a következménye? Úgymond rám száll az Isten, és megbüntet érte? hát vegyük tudomásul, ha valaki Jézus Krisztust urának és megváltójának tartja, azt az Isten igaznak tekinti, és az ilyen embernek nem kell félnie az Istentől. Ha mégis megkísért bennünket ez a gondolat, akkor azt vegyük tudomásul, hogy ez egy kísértés, mert nekünk, hívő embereknek nem kell félnünk az Istentől. Hadd tegyem hozzá ugyanakkor, hogy ennek a békességnek, az Istennel való békességnek más békesség következményei is vannak. Részben békesség az emberekkel. Itt a Kolossi levélből olvasok egy verset, bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Azért mondom, hogy részben következménye az emberekkel való békesség, mert előfordul, hogy valaki nem akar velünk megbékülni. Bennünk ott van a jó szándék, de ő nem akar velünk megbékülni. Ugyanakkor, ha én elindultam az Isten útján, akkor én kaptam egy lehetőséget arra, hogy én már meg tudjak bocsátani másoknak. Nekem valaki keresztbe tett, vagy akár most is keresztbe tesz, de az én szívemben nincs harag. Én ezt elengedem a másiknak. És ha én erre képes vagyok, akkor nagyon sokszor ott kapcsolatok elkezdenek gyógyulni. Már nincs köztünk harc, beállt a békesség. Óriási dolog ez. De ez mindig ott kezdődik, hogy az Istennel való békességet kell megteremteni. Ennek lehet a következménye az emberek közötti békesség is. Ennek különösen fontos aktualitását adja az a két háború, amelyről mostanában szólnak a hírek. A szomszédunkban, meg a Közel-Keleten. Mindenki arról beszél, hogy mit lehet tenni a béke érdekében. Valaki így képzeli elérni, valaki úgy képzeli elérni. És mit mond nekünk az ige? Ha békességünk lesz az Istennel, akkor békességünk lesz egymás között is. Amíg nem lesz békességünk az Istennel, addig csak politizálunk, meg hadakozunk, meg ilyen-olyan határvonalakat húzunk, de az nem igazi békesség. Az legfeljebb egy ráerőltetett helyzetnek az elfogadása. És a harmadik békesség, amit szeretnék kiemelni, szintén az Istennel való békességnek a következménye, amikor nehéz helyzetekben is meg tudjuk őrizni a nyugalmunkat. Ezzel kapcsolatban Jézus tanítását hadd idézzem János evangéliumából, az utolsó vacsoráról. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. A világ békessége azt jelenti, hogy úgy alakulnak a dolgok, ahogy én azt szeretném. Olyanok a körülményeim, ahogy én azt megálmodtam. És hogyha ez az együttállás megvan, akkor éppen jól érzem magam, akkor nyugalmam van. De Jézus azt mondja, hogy az én békességem más. Amikor a körülményeink rosszak, kifejezetten nyomasztóak, egy hívő ember akkor is tud békességet tapasztalni önmagában. Mert tudom, hogy én Jézus Krisztus kezében vagyok. Bármi történik velem, az ő kezéből senki nem ragadhat ki engem. Ez a mi békességünk alapja nehéz helyzetekben. Tehát a megigazulás első következménye, ajándéka a békesség megtapasztalása. Nézzük meg a második következményt. Ez pedig a kegyelem megízlelése. Hát mi ez a kegyelem? Egy igét szeretnék felolvasni, ugyancsak a római levélből, de egy későbbi fejezetből. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Amikor ezt az igét olvassuk, akkor a kegyelemnek mind a két fő iránya előttünk áll. Az első fő irány, hogy Jézus Krisztusért már nem állunk ítélet alatt. Tehát úgymond, ami negatívum volt az életünkben, azt Isten elvette tőlünk. A második fő irány, hogy ugyancsak Jézus Krisztusért az Isten plusz áldásokat akar nekünk adni. Tehát nem csak a rossztól szabadulunk meg, hanem még valami többet is kapunk. Hát mik ezek az úgynevezett kegyelemhez köthető plusz ajándékok az életünkben? Kettőt szeretnék most csupán kiemelni. Az első, hogy Isten a gyermekeinek tekint minket. János írja az első levelében, Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Amíg az ember nem ismeri Istent, addig sokszor úgy van vele, mint az elveszett bárány, az elveszett tékozló fiú, magam vagyok a világban. Nem érzem, hogy bárkihez úgy igazán tartoznék, fontos lennék, gondoskodna rólam, aki olyan sziklaszilárd pont lenne az életemben, hogy na ő rá lehet támaszkodni. De amikor Jézus Krisztusban hitre jut valaki, akkor megtapasztalja azt, hogy az Isten nem csupán nem ítél meg már engem, hanem úgy kezd rám tekinteni, mint a saját gyermekére. Átölel az Isten. Elmondhatok neki bármit. Tudhatom, hogy ő meghallgat, és cserébe tesz is valamit az életemben. Gyermekének tekint. A másik ilyen nagy következmény, hogy mennyei kincsek jelennek meg az életünkben. Jézus azt mondja, hogy ne a földi kincseket gyűjtögessük. Azt elviszi a rabló, meg megemészti a rozsda, meg a moly. Na hát, összevontam két szót. Hanem keressünk mennyei kincseket. És erről a kincsről, vagy erről a kincs tömegről Pál apostol így beszél a Galatákhoz írt levélben, a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Hát ezek ebben a formában és ilyen minőségben biztos, hogy nincsenek meg egy hitetlen ember életében. Próbálkozhat vele, meg jónak tarthatja, de így nem fogja megkapni. Ez a Jézus Krisztusba vetett hit következménye. Ízlelgetjük a kegyelmet. Isten a gyermekeinek tekint bennünket, és ezeket a lelki gyümölcsöket is nekünk ajándékozza. Csodálatos dolog a kegyelem. A harmadik következmény vagy ajándék a reménység megszületése. Mit nevezünk reménységnek? Hétköznapi értelemben, amikor valaki azt mondja, hogy én remélek valamit, vagy reménykedem valamiben, általában arra gondol, hogy nekem van egy vágyam, valami, amit nagyon szeretnék, de ez csak egy vágy. Fogalmam sincs, hogy ez be fog-e következni az életemben, hogy megkapom-e. Szeretném, de teljesen bizonytalan vagyok felőle. A keresztény reménység ennél jóval több. Teljes bizonyosság, hogy amit Isten ígér, azt előbb-utóbb nekünk is adja. Hát mi áll a mi reménységünknek a fókuszában? Hadd fogalmazzam így, a helyreállításnak az ígérete. Ugye a reménység mindig a jövőről szól. Nem most, hanem majd valamikor. Isten azt ígéri nekünk az igében, hogy ami itt ezen a világon elromlott, azt ő majd egyszer teljesen helyreállítja. Óriási reménység ez. Szerintem nem ismerjük sokszor elhinni, hogy mi minden vár ránk, milyen helyreállításban lesz részünk. Egyrészt azt olvassuk az igében, hogy Isten a bűnösöket megbünteti. És most nem ijeszgetni akarok, hanem bennünket bátorítani, hogy az, ami felborult a világban. Tapasztalunk egy csomó visszaélést, egy csomó hatalmaskodást. Erre azt mondja az Isten, hogy én ezt el fogom törölni. Ez most még így megy a világban, de eljön az a pont, amikor már nem így lesz. Ezzel kapcsolatban Máté evangéliumából hadd olvassam Jézus tanítását, akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki, Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni? jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked. Akkor így felel nekik. Bizony, mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. Tehát ami visszaélés, ami szeretetlenség van ebben a világban, azt Isten eltörli. Szintén a helyreállítás része, hogy az övéit viszont, az ő gyermekeit Isten megvigasztalja. Mennyi szomorúságot él át egy hívő ember is. Hát tudjuk, hogy majd egyszer nagyon jó lesz, de most azért sok sebet szerzünk, nem? Mit olvasunk az igében, Jelenések könyvének a vége felé, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Hát ezt olyan nehéz elképzelni. Ha visszagondolunk arra, hogy mi minden rossz történt velünk, ha elgondoljuk, hogy mi mindent dolgoztunk már fel, úgymond, de azért valami nyoma, árnyéka, visszhangja mindig ott lesz az életünkben. És általában ennél több is. Amiről itt az ige beszél, az teljes vigasztalás. A fájdalomnak az emléke is elmúlik. Ez tökéletes helyreállás. És Isten helyreállítja a földet is. Az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Végre szép lesz újra a föld, úgy, ahogyan az Isten azt eredetileg megteremtette nekünk, és nem csak szép lesz, hanem igazság is lakik majd ezen a földön. Tehát Isten mindent helyre fog állítani, eltörli a bűnt, megvigasztalja az ő gyermekeit, és helyreállítja ezt a földet is. Ez a mi reménységünk. A mi reménységünk nem az, ami sok más embernek a reménysége, hogy majd én összeszedem az erőmet, és akkor az én kicsi kis életemben valahogy létrehozok valamit, aminek örülhetek. Vagy hogy az emberiség összekapja majd magát, és eltöröljük a háborúkat, meg felvirágoztatjuk ezt a földet. Nem, nem ide szól a mi reménységünk. Ez a világ végéről szól. Nem mi hozzuk létre, hanem Isten hozza létre. De ezt a reménységet megkapja mindenki, aki hit által Isten gyermekévé lett. És a negyedik, utolsó következmény, ajándék, a dicsőség ígérete. Hát megint tegyük fel a kérdést, hogy mit jelent mindez? Mit jelent az, hogy dicsőség? Hadd olvassak fel egy igét Ézsaiás könyvéből. Uzziá király halála évében láttam az urat, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges, palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. Amikor dicsőségről, Isten dicsőségéről beszélünk, akkor első körben Isten szentségéről kell néhány dolgot mondanunk. Isten szent, ez azt jelenti, hogy ő összehasonlíthatatlanul több és jobb, mint a teremtett világ bármely része, vagy annak akár az egésze is. Ő egészen más. Ő az Isten. Azt mondani Istenről, hogy ő szent, gyakorlatilag azt jelenti, hogy ő az Isten. Ő valami egészen más. Isten dicsőséges, ez pedig azt jelenti, hogy az ő szentsége látható módon megnyilvánul. Ebben a világban. A bibliai leírásokban, főként a prófétai látomásokban, de akár a Jézus születését hírül adó angyalok megjelenésekor is valamiféle fényjelenséggel találkozunk. Tehát akik szemlélik az Istent, találkoznak ezzel a Szent Istennel, mintha valami fényesség tükröződne rajtuk. Így jelenik meg az Isten szentsége valakin, és ezt nevezzük az Isten dicsőségének. Persze másféle módon is megjelenhet ez a dicsőség, István vértanúról, aki látta a megnyílt eget, és látta a Szent Istent, például azt olvassuk, hogy ránéztek az emberek, és olyannak látták az arcát, mint egy angyalnak az arcát. Tehát vagy fényjelenség, vagy valami nagyon mélyen gyökerező változás, egy nagyon pozitív változás a mi életünkben, így nyilvánul meg a Szent Istennel való találkozás. Tehát az Isten dicsősége, az a Szent Istennel való találkozás látható megnyilvánulása. Ez az ígéret tehát, a dicsőség ígérete azt jelenti, hogy a mennyben majd színről színre fogjuk látni az Istent, és ez a találkozás olyan hatással lesz ránk, amit jelenleg még csak leírni vagyunk képesek bizonyos hasonlatokkal, de valójában elképzelni nem tudjuk. Beszélünk róla, hogy bűntelenek leszünk, meg örülni fogunk, meg énekelni fogunk, de hogy mit jelent majd ez a találkozás, ez a színről színre való találkozás, hogy ez mit eredményez bennünk, hogyan változtat meg minket, ezt jelenleg nem igazán tudjuk elképzelni. Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Tehát, ha valaki megigazult hit által, akkor ezeket az ajándékokat Isten átadja neki. Durran a pezsgős palack, és utána nem visszakupakozzuk, hanem az Isten átadja nekünk ezeket az ajándékokat. Nagyon fontos, hogy mi ezeket vegyük észre. És vegyük át. Mert sokan tényleg úgy vannak vele, mintha itt véget ért volna a történet, megkaptuk a tanítást, hitáltal megigazultunk. És akkor ezt úgy szépen eltemetjük magunkban, és megyünk tovább. És nem változik az életünk semmiben. Hát Pál apostol a szívünkre akarja helyezni, hogy ennek vannak következményei, és az életünk lehet több, mint ami korábban volt. Többször idéztem már azt a szólásmondást az elmúlt hetekben, túl szép, hogy igaz legyen. Amikor ilyen ígéreteket hallunk az igében, akkor sokszor így visszahőkölünk, hogy na hát ez annyira nagyon szép, hogy én ezt el sem merem hinni, nehogy véletlenül csalódjam. Mi a biztosíték rá, hogy Isten ezeket tényleg nekem ajándékozza? Hát nézzük ezt a biztosítékot, erről beszél Pál a szakasz második felében. Tulajdonképpen egy biztosítéka van mindennek, nem az, hogy lepapíroztuk az Istennel, hogy kötöttünk egy szerződést, nem ez a biztosítéka. Az egyedüli biztosíték Isten szeretete. És ezt fejti ki Pál apostol két oldalról nézve is. Egyrészt azt próbálja a szívükbe vésni a rómaiaknak, hogy az Isten már akkor szeretett benneteket, amikor ti még nem is ismertétek őt, amikor bűneitekben voltatok, amikor az életetek úgymond visszataszító volt, amíg idegesítettétek az Istent, és a ti fele barátaitok életét is úgymond mérgeztétek. Hát ha valaki rátok nézett ebben az állapototokban, nem mondhatta volna azt, hogy ti szeretetre méltók vagytok, pláne, hogy az Isten szeretetére méltók vagytok. És akkor mit mond Pál? Már akkor. Ez a kifejezés, ami többször ismétlődik. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Kicsit később, Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Megint később, már most megigazított minket az ő vére által. Megint, akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel fia halála által. Ez a fajta érvelés, hogy gondoljatok bele, milyenek voltatok, visszatekintettek a hívők a korábbi életükre, és ők is azt gondolták, hogy hát én sem szerettem volna magamat. Mert látva másokat, akik most ugyanígy élnek, hát őket is nehezen tudom elviselni. Ha rajtam múlna, sokszor büntetnék. Hát nem így van velünk, hogy körülnézünk a világban, látunk sokféle szörnyűséget, és azt mondjuk, hogy hű, ha én lennék hatalmon, akkor most jól oda csapnék? Akkor jól megbüntetném a bűnt? Isten pedig azt mondja, hogy én olyan türelmes voltam hozzátok. Amikor ti voltatok ilyenek, én már akkor szerettelek benneteket, és a legnagyobb áldozatot hoztam értetek. De Pál azt mondja, hogy van még egy bizonyíték Isten szeretetére. Ez pedig nem a már akkor, hanem a még inkább szavakkal írható le. Ha már akkor szeretett benneteket, akkor gondoljatok bele, hogy most kik vagytok? Hát most már a gyermekeinek tekint titeket. Hát akkor még inkább úgymond szeret benneteket. Persze erről nem is beszélhetünk, mert annál jobban már nem szerethet, mint ahogyan a fiát adta értünk. De gondoljatok bele, ha akkor szeretett, akkor nem fog kevésbé szeretni titeket megújult állapotokban. Még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Még inkább üdvözíteni fog élete által. Néha a hívő emberek úgy tekintenek Istenre, hogy na majd nekem el kell nyernem tőle, valahogy meg kell szereznem tőle az ajándékokat, mintha ő nem akarná magától adni. Ezt nekem kellene úgy megszereznem. És itt Pál egy olyan Isten képet rajzol elénk, ami egészen más. Az Isten, hát most beszéltem már a szülőképéről, most a nagyszülőképét hozzam elő. Hát a nagyszülők készülnek sokszor leginkább az unokáik számára valami karácsonyi ajándékkal, nem? Elmegyünk a nagyszülőkhöz, és akkor ott olyan terülj-terülj asztalkám szokott lenni, amit otthon nem is láttunk, nem is tudtuk, hogy létezik ilyen. De elmegyünk, és a nagymama olyat csinált, amit még csak az interneten láttunk korábban. Ez a nagymama, ez a nagyszülő, ez adni akar. Lehet, hogy kisnyugdíjas, de abból olyan ajándékot vett meg, lemondva minden másról. Na hát valahol ez a fajta szeretet az, ami az Istent is jellemzi. Nem nekem kell kicsikarnom ezt a szeretetet. Ez van, és ez több, mint amit én el tudnék képzelni. Ez a garanciája mindannak az ajándéknak. Ez a szeretet a garanciája mindannak az ajándéknak, amit Isten a hitáltal megigazult gyermekeinek tartogat. Hát ezeken gondolkodjunk, és adjunk hálát Istennek ezért a sok-sok ajándékáért. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, a 791-es énekünk harmadik versét énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, újra és újra hálát adunk neked mindazért, amit a kereszten tettél értünk. Tudjuk, hogy mindezt el lehet mondani egyetlen mondatban is, de belegondolni, hogy mit vállaltál értünk, és mi az, amit elviseltél egészen az utolsó pillanatig, az meghaladja a mi fantáziánkat. És köszönjük, hogy minden mögött a te mérhetetlen szereteted áll. Köszönjük, hogy megszerezted számunkra a megigazulást hit által, kérünk, hogy erősíts bennünket ebben a hitben. És kérünk, Urunk, hogy mindaz, amit megszereztél még nekünk ebben a megigazult állapotunkban, azt is ajándékozz nekünk egyiket a másik után, add, hogy felfedezhessük őket, hogy ott lehessenek az életünkben, hogy a hálánk növekedjen irántad. Nagyon kérünk, hogy légy így velünk, és áld meg a veled való közösségünket. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy a személyes életünkben, velünk vagy gyülekezeti életünkben, iskolánkban, munkahelyünkön. Köszönjük, hogy te vagy a mi jó pásztorunk, aki előttünk jársz és vezetsz bennünket. Nagyon kérünk, hogy hadd lássuk mindig, merre jársz, hadd érezzük a te vonzásodat, hogy önként tudjunk utánad menni. Nagyon szeretnénk, Urunk, nem elcsellengeni, nem elveszett bárányokká lenni, hanem olyanokká, akik követnek téged, és a te közelségedben meggazdagodnak, és jól érzik magukat. És kérünk, Urunk, hogy használj bennünket is másoknak az életében, hogy tudjunk rólad bizonyságot tenni másoknak, hogy ők is a te bárányaidá lehessenek. Kérünk, hogy hozz ilyen lehetőségeket elénk, bátoríts minket a te lelked által, és segíts, hogy amikor megszólalunk vagy cselekszünk, az valóban rád mutató lehessen. Eléd hozzuk, Urunk, a gyászolóinkat is, eléd hozzuk a betegeinket is. Tudjuk, hogy nálad van vigasztalás, erő, gyógyulás. Kérünk, hogy ezeket is mutasd meg a mi életünkben. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem. Amen.